Isten igéjét János jelenések könyvének 19. részéből olvasom, a 19. rész első 10 verséből. Így szól hozzánk Isten igéje. Ezek után hallottam, mintha nagy sokaság hatalmas hangon szólna a mennyben. Halleluja! Az üdvösség, a dicsőség és a hatalom a mi Istenünké, mert igazak és igazságosak az ő ítéletei, mert elítélte a nagy paráznát, aki paráznaságával megrontotta a földet, mert számon kérte kezéből szolgái vérét. Még egyszer mondták, halleluja, felszáll a füstje is örökkön örökké. Ekkor leborult a 24 vén és a 4 élőlény, imádták Istent, aki a trónuson ül, és így szóltak. Ámen, halleluja. És megszólalt egy hang a trónus felől. Dicsérjétek Istenünket, ti szolgái mindnyájan, akik félitek őt, kicsinyek és nagyok. És hallottam valami nagy sokaság hangját, mely mintha nagy vizek zúgása és erős mennydörgés hangja volna. Halleluja, mert uralkodik az Úr, a mi Istenünk, a mindenható. Örüljünk és újjongjunk és dicsőítsük őt, mert eljött a bárány mennyegzője, felkészült mennyasszonya, és megadatott neki, hogy felöltözzék fényes, tiszta gyolcsba. Ez a gyolcs a szentek igaz cselekedeteit jelenti. Így szólt hozzám, írd meg, boldogok, akik hivatalosak a bárány mennyegzőjének vacsorájára. Ezt is mondta nekem. Ezek az Isten igaz igéi, és leborultam a lába elé, hogy imádjam őt, de így szólt hozzám. Vigyázz, ne tedd, szolgatársad vagyok, és testvéreidé is, akikben megvan a Jézus bizonyságtétele. Az Istent imád, mert a Jézusról való bizonyságtétel a prófétaság lelke.
Imádkozzunk. Urunk és Istenünk, olyan hatalmas kiváltság az, hogy ismerhetjük nevedet, ismerhetünk téged. Olyan hatalmas kiváltság, hogy bevontál bennünket szeretett közösségedbe, hogy életünknek egy pontján felragyogtottad bennünk az Úr Jézus Krisztusnak az igazságát, ott, ahol nélküle csak sötétség volt bennünk. Hatalmas kiváltság, hogy mi, akik halottak voltunk, elveszve nélküled, te tőled életet nyertünk. Mi, akik megkötözöttek és foglyok voltunk, te benned szabadokká lettünk. És Úr Jézus Krisztus, megvalljuk, hogy mindez te rólad szól. Nem a mi érdemünk, nem a mi bölcsességünk, nem a mi lehetőségeink, hanem minden egyedül a te felfoghatatlan szereteted, ahogy kerestél bennünket, ahogy keresel bennünket ma is, ahogy te magad akarsz kapcsolatba kerülni velünk, ahogy te magad akarsz magadhoz vonni bennünket. Köszönjük hát ezt a hatalmas nagy kiváltságot, hogy a tiéiddé lettünk, hogy együtt lehetünk, hogy megszólíthatunk, hogy szent lelked jelenlétét megkóstolhattuk és ismerhetjük. Kiváltság ez akkor is, ha ma valóban éber, vágyakozó szívvel vagyunk jelen. Kiváltság ez akkor is, ha sokkal inkább a terheket érezzük és hordozzuk, Kiváltsák, ha öröm és kiváltsák, ha bánat és sírás van a szívünkben. Kiváltsák, hogy tiéd lehetünk. És ugyanakkor felelősség is, Urunk, és bocsásd meg, hogy mi nem dicsőséget hoztunk a te nevedre, hanem sokszor miattunk gyaláztak téged, akik nem ismernek. Bocsásd meg, ha másokat megbotránkoztattunk. Bocsásd meg szeretetlenségünket, közömbösségünket, minden hamisságunkat. És Urunk, köszönjük neked azt, hogy ezen a mai napon nem csak elénk jössz, nem csak újra adod önmagadat, hanem elénk adod azt a nagy látomást is, amit úgy nevez a Biblia, hogy a bárány mennyegzője, hogy emlékeztetsz minket arra, hogy a tiéd vagyunk, és te hozzád tartozunk, mert te vagy a vőregény. És hogy egy napon ott leszünk, és szemtől szembe látunk téged, hogy azon a napon letörölsz minden könnyet a szemünkről, hogy nem lesz többet fájdalom, hogy nem lesz gyász, hogy nem lesz jajkiáltás. És azzal, hogy elénk adod újra és újra az üdvösséget, amit készítettél, hívsz meg bennünket itt a mindennapokban engedelmességre, tisztaságra, odaadásra, szeretetre, téged hirdető és téged magasztaló életre. Jöjj hát, kérünk most szent lelked és igéd által, erődet, hatalmadat, dicsőségedet közöld velünk, orcád fényét ragyogtassad ránk, emelj ki bennünket a mélységeinkből magadhoz, és töltse be szent lelkeddel. Az Úr Jézus Krisztus nevében kérünk, hallgass meg bennünket. Amen. Istenek igéjét Márk evangéliumának a második fejezetéből olvasom, a 18. verstől a 22. versig. János tanítványai és a farizeusok tartották a böjtöt. Oda mentek Jézushoz, és így szóltak hozzá. Miért böjtölnek János tanítványai és a farizeusok tanítványai, a te tanítványaid pedig miért nem böjtölnek? Jézus ezt mondta nekik. Vajon böjtölhet-e a nász nép, amíg velük van a vőlegény? Addig, amíg velük van a vőlegény, nem böjtölhetnek. De eljön az a nap, amikor elvétetik tőlük a vőlegény, és akkor azon a napon böjtölni fognak. Senki sem var foltot új posztóból régi ruhára, mert a toldás kitépne belőle az új a régiből, és még csúnyább szakadás támadna. És senki sem tölt új bort régi tömlőbe, mert szétrepesztené a bor a tömlőt, és oda lenne a bor is, a tömlő is, hanem az új bor új tömlőbe való. Ahogy Jézus szolgálata egyre jobban kibontakozik Márk evangéliumában, úgy jelenik meg körülötte a vallásos vezetők erősödő szembenállása. A második fejezetben 4 egymást követő történetet olvasunk, és ennek a 4 történetnek a közös vonása az, hogy minden 4 történetben, ahol Jézus valamit cselekszik, megtaláljuk a farizeusok és az írástudók kritikus és ellenséges megjegyzéseit. Azt látjuk, hogy ahogy újabb és újabb oldala mutatkozik meg annak, hogy mi is az, amit Jézus hozott, mi az Isten ország lényege, mi az örömhír, úgy kerülnek vele egyre jobban szembe azok, akik nem készek változni. És ez az elmélyülő konfliktus, ami itt egyből Jézus szolgálatának az elején megjelenik, vezet majd el oda, hogy Jézusnak meg kell halnia. Az a szakasz, amit most olvastunk, ez a párbeszéd, ez egy nagy lakoma alkalmával hangzik el. Az történt az előző részben, hogy Jézus elhívott a követésére egy vámszedőt, Lévit, és Lévi ennek örömére, ez egy életre szóló változás, egy hatalmas nagy lakomát ad a házában. És ezen a lakomán ott vannak az akkori társadalom legmegvetettebb rétegei. Ott vannak a vámszedők, akik gazdagok, de akik zsidó szemmel nézve a rómaiakat kiszolgálván tisztátalanok, erőszakosak. És ott vannak, akiket csak így nevez Márk evangélista, illetve a farizeusok, hogy a bűnösök, egy jó kis címke, mindazokra, akik valóban A vallásos vezetők oldaláról nézve nagyon bűnösök voltak. Ide tartoznak a prostituáltak, és ide tartoznak minden más olyan népek, akik valamiért nem igazán tisztán élték az életüket. Jézus tehát ott találjuk egy ilyen társaságban, és egy nagy lakomán. Ez egy nagy lakoma ennek a gazdag embernek a házában. És a farizeusok és az írástudók azt mondják, hogy Jézus tanítványainak, hogy lehet, hogy a ti mesteretek bűnösökkel eszik együtt. És utána hangzik el a következő kérdés, a provokatív kérdés, amit most olvastunk, hogy lehet, hogy még keresztelő János tanítványai, meg a farizeusok tanítványai is böjtölnek, a te tanítványaid nem böjtölnek. Sőt, hát éppen itt esznek és mulatoznak. És ez a helyzet alkalmat ad Jézusnak arra, hogy néhány képben egészen világossá tegye, hogy miről is szól, amit ő hozott. És azt szeretném, hogyha erre figyelnénk ma, hogy ezt a kérdést tennénk fel mindannyian magunknak, akár azt mondjuk, hogy Jézus követői vagyunk régóta, akár Jézus követői lettünk az elmúlt időszakban, akár nem vagyunk azok, akár keresünk, akár csak véletlenül vagyunk ma itt, úgy gondoljuk. De hogy belenéznék ebbe a kérdésbe, hogy mit hozott Jézus valójában? Mi Isten országának, uralmának, amit Jézus elhozott, a lényege? És a következő választ adja Jézus először is azt, hogy ő mély és alapvető örömöt hoz. Másodszor arról beszél, hogy ő Isten országával gyökeresen újat hoz. És végül pedig arról beszél, hogy ennek ellenére az életünk nem kíméltetik meg a fájdalomtól. Jézus mély és alapvető örömöt hoz. Amikor a farizeusok felteszik neki a kérdést, hogy vajon böjtölhet-e a násznép, illetve amikor felteszik a kérdést, hogy miért nem böjtölnek a te tanítványod, akkor Jézus egy jól ismert képpel válaszol, vajon böjtölhet-e a násznép, amíg velük van a vőlegény? Addig, amíg velük van a vőlegény, nem böjtölhetnek. A farizeusok a hagyomány felől közelítenek, hogy hetente kétszer minden farizeus böjtöt tartott. És azt vélik, hogy minden komoly vallási tanítónak hát legalább ennyit illik elvárni a követőitől. Ehelyett azonban Jézus és az ő követői mulatoznak egy vámszedő házában. És nekiszegezik ezt a kérdést, mert feltételezik, hogy ezzel zavarba fogják hozni. Jézus válasza azonban elsöprő erejű. Azt mondja, hogy láttatok ti már olyan esküvőt, ahol böjtölnek az emberek? Láttatok már olyan násznépet, ahol a vőlegény és a jelenlévők böjtölnének? Azt mondja Jézus, hogyan tennék ezt akkor, amikor a legnagyobb öröm ideje van? Hogyan böjtölnének akkor, amikor vőlegény és menyasszony egybe kell, amikor beteljesedik az, amire vártak? Amikor az esküvő, a mennyegző, az egymásra találásnak, az egybekelésnek a nagy öröme, amikor ezt az ünnepet ülik? Milyen böjtöt kérhetnek számon a farizeusok akkor, amikor az ünneplés ideje van? A mennyegző nem a böjt, a mennyegző nem az elvonás, nem a gyász, nem a sírás ideje. Túláradó bőség, örvendezés. Jézus azt mondja, miért kéritek számon rajtam, hogy nem olyanok vagyunk, mint a temetési menet? Ott van ideje a gyásznak és a böjtnek. De hát most az örömnek az ideje van. Mert Jézus jelenléte a vőlegény jelenléte. Jézus jelenléte a náz beteljesedése. Jézus örömöt hoz, és ez az öröm nem elméleti, nem véletlenül gyülekeznek a vámszedők és a bűnösök lakomára. Nem véletlenül van egy nagy, mondjuk így, parti Lévi házában. Nem úgy történik, hogy örülni kéne, hát próbáljunk meg, hanem együtt vannak és örvendeznek, mert valami történt velük, és ezért ünnepelnek. Valami történt bennük, és ezért ünnepelnek. Jézus valami olyat hozott, ami szabad, spontán, belső örömet vált ki a körülötte lévőkben. Az Isten országa, az Isten uralma, amit meghirdetett, ahogy embereket elhívott, amit azok az emberek, akiket megszólított és elhívott, átéltek, az örömöt fakaszt a szívükben. És tőtök mindez nem áll messze a farizeusok gondolkodásától. A kép, a vőlegény képe, a beteljesedés, a nagy lakoma, a mennyegző képe, ez nagyon közel áll a farizeusokhoz, akik nagyon komolyan követték az Isten törvényét, és próbálták azt betartani, odaszánt, odaadó emberek voltak Isten ügyének. Mert a Szentírás alapján, amelynek tanítói voltak, ők is hiszik azt, hogy eljön egyszer Isten uralma. És az Ószövetségben, ami az övék meg a miénk is, olvasnak arról, amikor eljön Isten uralma, olyan lesz, mint egy mennyegző. És egy hatalmas lakoma lesz. Ezzel a képpel írja ezt le. A farizeusoknak nem ezzel van a problémája. Tudnak róla, tanítanak róla, csak nem ismerik fel, hogy Jézusban jelen van a vőlegény. Ha valaki meg akarná cáfolni azt, hogy az Isten országában, uralmában öröm van, akkor ők minden erejüket megfeszítve védenék meg a nagy bibliai igazságot. De amikor arról van szó, hogy belépnek-e az Isten országa örömébe, hogy átélik-e, akkor távol tartják magukat. Jézus alapvető és mély örömöt hoz mindenkinek. De mi vagy így, vagy úgy, szem elől tévesztjük ezt. És ennek a céltévesztésnek két oldalára szeretnék most röviden rámutatni. Az egyik a modern, mai független és magát elkötelezni nem akaró ember keresése. A másik azonban az, hogy sokszor mi Jézus követői hogyan vesztjük szem elől az öröm valóságát. A mai ember általában nem tudja, hogy mi az az öröm, amit keres, miközben sok keresztény ember csak fejben ismeri azt az örömet, amit Jézus elhoz. Nézzük először az elsőt. C.S. Lewis szavai, amelyeket a megtéréséről beszámoló könyvében ír, aminek az a címe, hogy az öröm vonzásában, a mai ember számára jól érthető módon közelítenek az öröm kérdéséhez. Azt írja egy helyen, az öröm nem helyettesíti a szexualitást, de a szexualitással gyakran megpróbáljuk helyettesíteni az örömöt. Néha azon tűnődöm, vajon nem minden élvezet csupán az örömöt igyekszik-e pótolni. Azt gondolom, amit C.S. Lewis elmond az a mai emberről, nagyon sokat elmond. Néha azon tűnődöm, vajon nem minden élvezet, amit a mai ember keres, az igazi örömöt igyekszik-e pótolni. Mert az örömöt a mai ember a birtoklásban véli megtalálni. Hajt a vágy, az üresség. Hajt valaminek a hiánya. Tudjuk, hogy valami hiányzik. És úgy véljük, hogy az élvezet, az élmény, ami ezt betölti. Úgy formálódtunk a mai világban, hogy azt hiszük, hogy ha megszerezzük, elérjük, amit akarunk, legyen ez a hőnáhított férfi, a hőnáhított nő, a hőnáhított utazás, a hőnáhított tárgy, a hőnáhított élmény. Ha megszerezzük, akkor betölti a szívünket az öröm és az elégedettség. Ugyanakkor az az ember, aki őszintén reflektál magára, nagyon jól tudja, hogy ez nem így van. Mert amikor elérkezik ehhez a pillanat, és egy pillanatig ott van az élvezet, utána mégis érzi, hogy de ez mégsem az az öröm. Ez valami, ami egy pillanatig nagyon jó, de nem ez az, amit igazán szíve legmélyén keres. Mert az a nagy beteljesedés, amit a vőlegény és a mennyasszony mennyegzője jelképez, az ennél sokkal többről beszél. Nem arról szól, amit magunkhoz ölelünk, amit megszerzünk, ami a miénk lesz, hanem találkozásról, önátadásról, önmagunk szeretetben történő elvesztéséről és megtalálásáról szól. És ijesztő, ahogy a modern ember összekeveri az élvezetet az örömmel. Jézus alapvető és mély örömöt hoz. Ijesztő, mennyire nem tudja a mai ember, hogy mi az, ami a szíve lelke legmélyéből hiányzik, és hogyan nyerheti azt meg. És Jézus azt mondja, igazi örömöt hozok. És hamarosan látni fogjuk, hogy hogyan. A másik oldalra nézve, akik azt mondjuk, hogy keresztények és Jézus követői vagyunk, jó lenne azt mondanunk, hogy hát mi ismerjük ezt az örömöt, hogy ez a miénk. És hogyha az ismeret alatt a meggyőződést értjük, az elvitt tudást, akkor ez igaz kijelentés. Ugyanakkor, ha azt a kérdést tesszük fel, hogy mennyiben kóstolod ezt az örömöt, hogy mennyire éled át azt az örömöt, amit Jézus hoz, hogy mennyire jár bennünket ez át, és mennyire ragyogja be a mindennapjainkat, akkor szállabbak vagyunk. Nagyon jól tudjuk, hogy Jézus örömet hoz. Nagyon jól meg tudjuk ezt találni a Bibliában. Nagyon jól tudjuk, hogy Jézusban örülnünk kellene. Nagyon jól tudjuk, hogy az Isten igéje felszólít arra, hogy örvendezzünk. Nagyon jól el tudnánk mondani, hogy a dicsőítésben mit jelent örülni. De a kérdés nem ez. A kérdés újra és újra az. Mert jó, hogy ezt tudjuk különben. De a kérdés újra és újra az, hogy de jelen van-e ez az öröm szívünk mélyen? Felfakad-e ez az öröm belőlünk? És mivel nyilvánvaló, hogy ezt nem tudjuk megcsinálni, mert az örömet nem tudjuk magunknak parancsolni, nem magunk tesszük magunkat örvendezővé, hiszen az öröm csak szívünk, lelkünk válasza a vőlegény jelenlétére, Jézusra. Ezért ez az állapot, amikor ez nincs meg bennünk, sok mindent elmond rólunk. És ezért kell tovább mennünk ennek az igének az alapján, és azokról a képekről beszélni, amelyek arra is rávilágítanak, hogy honnan fakad az öröm, amit Jézus hoz. Hogyan érhet el újra bennünket? Miből fakad az öröm? Teljesen nyilvánvaló abból, ami Jézus körül történik, hogy az öröm, amit Jézus hoz, az abból az újból fakad, ami felváltja a régit. Hogy Jézus valami olyan újat hoz az ember életébe, ami a meglévőt régivé teszi, felváltja, és ezért ebből öröm fakad. Két képet használ Jézus. Senki sem varhat foltot új posztóból régi ruhára, mert a toldás kitépne belőle, az új a régiből, és még csúnyább szakadás támadna. És a másik, senki sem tölt új bort régi tömlőbe, mert szétrepesztené a bor a tömlőt, és oda lenne a bor is a tömlő is. Hanem az új bor új tömlőbe való. Mind a két kép arról szól, hogy Jézus azt mondja a farizeusoknak, akik számon kérik, hogy miért nem bőtölnek a tanítványai, hogy az, amit ő elhozott, az az új, az egyértelműen különválik a régitől, ami megelőzte őt. Azt mondja ebben Jézus, hogy én nem azért jöttem, hogy a régi és a szakadt ruhát foltozgassam, javítgassam. Nem azért jöttem, hogy a régi és szakadt ruhátokra ránézzek, leporoljam, kifoltozzam, és úgy nagyjából elfogadhatóvá tettem. Nincs folytonosság, mondja Jézus így, a régi és új között. A képnél maradva a régi foltozása és javítása helyett ő új ruhát hoz. Új ruhát ad ránk. Új ruhába öltözteti a mennyasszonyt. Nem véletlen, a mennyasszony ruha az jelképes. Jézus a másik képpel élve új bort kínál, és ehhez az új borhoz új tömlő kell. A régi nem bírja befogadni. A régit szétfeszíti. És ez egyrészt azt jelenti, ott és akkor, hogy a korabeli vallásos gyakorlat, például a bőjt hetente kétszer, ez a rend nem fogadhatja be, nem hordozhatja azt, amit Jézus képvisel. Ezért nem bőtölnek a tanítványai. Mert szétfeszíti, amit Jézus hoz, a meglévőt. Nem véletlen, hogy Márk evangéliumában is, amikor Jézus meghal a kereszten, akkor ketté hasad a templom kárpitja. Amikor Jézus betölti a küldetését és odaáldozza az életét, akkor megszakad, szétfeszül az a korábbi istentiszteleti rend, hogy nem lehetett bemenni a templomba ezen a kárpiton túl, a szentek szentjébe, az Isten dicsősége helyébe. Nem hordozhatja, foglalhatja magába a Jézusi újat. Mindaz, ami korábban megvolt. De hogy ez az új mit jelent, személyesen arról szeretnénk most egy kicsit többet szólni, mert ezt látjuk azoknak az életében, akik Jézus követői lettek. Amikor Jézus megszólítja ezeket az embereket, hogy kövess engem, felkelnek és követik őt. Maguk mögött hagyták azt, amit Jézus valami egészen másra és újrahívó szava réginek nyilvánított. Akkor oda megy Jézus ehhez a Lévihez, aki egy vámszedő, egy ahogy mondtam, megvetett ember, akit a gazdagság, a vagyon és a pénz mozgat, és annyira fontos volt neki, hogy inkább elhordozta, hogy a társai megvetik, kivetik, utálják. Jézus, amikor oda megy Lévihez, nem azt tanítja neki, hogy figyelj, Lévi, javítsunk már ezen a helyzeten, ne zsarolj már ki ennyit, hogy a vámszedők erőszakosan többet vettek el, mint kellett, és próbáld egy kicsit máshogy irányítani a dolgokat, és máshogy igazgatni a dolgokat. nem foltozgatta az életét, hanem azt mondta, kövess engem, és valami egészen új kezdődik. És amikor Jézus oda megy a bűnösökhöz, és együtt ül velük, akkor nem azt tanítgatja, hogy figyelj, jobbítsátok már meg magatokat, szedjétek már össze magatokat. Lépésről lépésre próbáljátok már kiverekedni magatokat ebből a szennyes életből. Változtassátok már meg magatokat. Én segítek, irányítgatlak. Elviszlek a zsinagógába. Nem ezt mondja nekik, hanem azt megteszi, amit senki nem tesz meg velük, közösséget vállal velük, asztalhoz ül velük, kiterjeszti rájuk a bocsánatát. Azt mondja, itt az ünnep, itt a kegyelemnek az ideje, újat kezdhettek, gyertek! És ezzel, hogy szól és önmagát adja, ezzel olyan erőt ad nekik, amivel valóban új jön az életükbe, és megváltozik az életük. És nem rakosgatja őket, meg foltozgatja őket. Annyit mond, eredj el, és többé ne vétkezz. És olyan erő, és olyan új valóság, olyan bocsánat és kegyelem szakad az életükbe, hogy örömmel elmennek, és tényleg nem a régi életüket élik tovább. Ez az örömhír, ez az evangélium. Ez a gyökeresen új, amit Jézus hoz, ez a forrása az örömnek, amit a vámszedők és a bűnösök megkóstolnak, és ugyanakkor ez a legnagyobb akadály a vallásos vezetőknek. És ahogy most ezt halljátok, amit most elmondok, hogy Jézus radikálisan újra hív, ez lehet az életedben a forrása a legnagyobb örömnek. Mert a kegyelem az Isten országa az, hogy amit elrontottál, amivel bemocskoltad az életedet, amivel megrontottál másokat, ami semmisé hiába valóvá lett, az evangélium, az örömhír az, gyere Jézussal, ő elégséges erre. Hagyd magad mögött. Kérj bocsánatot. Bocsáss meg. Engedd el. Örvendezz az újban. És ha te ma ott tartasz, hogy igen, ez nekem teher, akkor ezt örömmel veszed. De ez ugyanakkor a legnagyobb botránykő lesz többünknek. Mert ha te azt mondod, hogy az én életem azért annyira nem rossz, annyira nem elveszett. Rendben, én kész vagyok egy kis reformot vagy jobbítgatást elfogadni Jézustól. De elindulni és a teljesen az övének lenni, magamat teljesen átadni neki, az ő szava által az eddigi életemet réginek, istentelennek ítélni, a legnagyobb akadály, a legnagyobb botránykő Jézus követésében. Ami a legnagyobb jó hír, hogy Isten, hogy Jézus újra hív, az annak, aki csak foltozgatni, rendezgetni akarja az életét, a legnagyobb botrány, a legnagyobb akadály. És ezért lehet, hogy a vámszedők és a bűnösök nem tudnak túl sokat teológiailag elmondani arról, hogy mi is az igazi bibliai öröm. De átragyog rajtuk az öröm. És a farizeusok meg mindent el tudnak mondani az örömről és a nagy lakomáról. De semmit nem élnek belőle. És hadd élezzem ki, lehet, hogy megbotránkozol, eljössz ebbe a gyülekezetbe, a dicsőítésen. Itt vannak emberek, akik felszabadulva akarják dicsérni, magasztalni Istent, és örvendezni benne. És lehet, hogy ők kevesebbet tudnak a reformátusságról, meg a Bibliáról, mint te. És te sokkal többet el tudsz mondani az örömről, és arról, hogy hogyan kell Istent igazán jól magasztalni. De tudjátok mit? Százszor inkább az öröm, amit Jézus elhozott a szívbe, semmint a biztos ismeret, miközben kívül vagy az igazi Jézusi örömtől. Amennyiben eddig úgy tekintettél Jézusra, hogy ő az, aki egy kicsit kisegíti az életedet, nehéz időszak, kicsit rendbe rak, kicsit lelkileg megtámogat, akkor azt kell mondanom, hogy így nem tekinthetsz rá többet. Nézz szembe a valóságos Jézussal. A valóságos Jézussal, aki újat hoz. Aki teljesen újat hoz. Aki újra hív. Aki azt mondja, kövess engem. És ez, ha elveszett vagy, örömhír. De ez, ha önigazult vagy, botrány. Isten legyen kegyelmes hozzánk, hogy megismerjük az igazi örömet. De számosan vagyunk, akik ezt az újat, ezt a Jézusi újat magunkhoz öleltük életünk egy pontján. Akik azt tudjuk mondani, hogy tudjuk, hogy milyen az, amikor Jézus elhívott és betöltötte a szívünket az öröm. De mára az a tapasztalatod, hogy mintha ez a Jézusi új régivé lett volna. Mintha mára a Jézusi öröm ürességé fakult volna bennünk. Vagy nekik mit mond ez a szakasz? Vajon csak illúzió volt az akkor kóstolt újdonság és öröm? És különösen azoknak a kísértése, akik az elmúlt 1-2-3 évben lettek Jézus követői, átélték Jézus jelenlétét, átélték, hogy minden újjá lett, felbugyogott bennük az öröm, és eltelt egy kis idő, és most inkább olyan üres, nehéz. Jöttek a nehézségek és a gondok, és a kísértés ezeknek az embereknek az, hogy azt mondják, aha, az csak illúzió volt, az csak fellelkesedés volt. Azt gondolod, azt véred, hogy ha valaki beszél erről az újról és erről az örömről, az azt jelenti, hogy az ilyen ember folyamatosan örömben éri az életét, folyamatosan ebben a lelkesültségben éri az életét. És ezért a gonosz meg tud avval zavarni, hogy nem is volt igazi. Nem is lettél igazán az övé. Ó, csak fellelkesültél. Nem, figyeljetek, hogy mit mond tovább ez az ige erről a helyzetről. Mert harmadszor arról kell beszélnünk, hogy az, hogy Jézus újat és örömet hozott az életünkben, az nem jelenti, hogy nincs az életben fájdalom is. Miközben az öröm és a radikálisan új valóság, amit Jézus hoz mindannyiunknak osztályrésze, akik belépünk Isten országába, Jézus nem mondja azt, hogy ez egy folyamatos állapot lenne, hanem azt mondja, hogy eljön az a nap, amikor elvétetik tőlük a vőlegény, és akkor azon a napon böjtölni fognak. Nyilvánvaló, hogy Jézus a halálának napjáról beszél, amikor erőszakkal elragadják őt követőitől, a vőlegényt erőszakkal elszakítják a násznéptől, és akkor helye van a böjtnek, helye van a gyásznak, helye van a sírásnak. Mindez persze nem jelenti azt, hogy az öröm és az új, amit Jézus hozott, nyomtalanul elvész. Nem jelenti azt, hogy véglet semmisé lesz, és legyőzettetik. A vőlegény elvétetik egy időre, hogy aztán visszaadassék örökre. A tanítványok, akik átélik, hogy Jézus azt mondja, hogy ez most a násznak az ideje, és az öröm és az ünneplés órája, átélik nem sokkal később, hogy a vőlegény elvétetik, hogy minden összeomlik, hogy nincs más, csak gyász, értetlenség, üresség, keserűség, fájdalom és sírás. De utána a harmadik napon találkoznak vele, a vőlegény visszaadatik. És amikor a vőlegény visszaadatik, örökre adatik vissza. Ami megtörtént velük történelmileg, történeti értelemben, az megtörténik velünk újra és újra. Mert van, amikor átéljük a vőlegény jelenlétét és közelségét. Mert megelevenít bennünket a szabadítása, vagy a vigasztalása elérkezik hozzánk. Mert újra és újra átéljük, hogy újonnan szól hozzánk a szava. Mert új engedelmességre hív bennünket az Urunk. Mert újra és újra átéljük, hogy új ének fakad a szívünkbe. Hogy Isten eljött, Jézus közbeavatkozott, és dicsőítjük őt. De máskor azt éljük át, hogy mintha elvétetne tőlünk a vőlegény. És akkor nem a dicsőítés és az ünneplés, hanem a böjt és a gyász ideje jön el számunkra. Mert megmondta Jézus, hogy amikor elvétetik a vőlegény, akkor böjtölni fognak. És ahogy olvasták ezt akkor, amikor Márk leírta, tudták, hogy miről van szó. Tudták, hogy van, amikor itt van a vőlegény, de van, amikor a gyásznak és a böjtnek az ideje van. És azóta is. Talán azért vétetette el a vőlegény ilyen értelemben, mert engedetlenek voltunk, mert megkeményítettük a szívünket, mert saját útjainkon jártunk, mert fellázadtunk ellene, és ezzel elvétetett a jelenléte a szívünkből. Megfakult a jelenléte. Mi magunk hagytuk el. És nem halljuk már mindig újat hozó szavát. Nem jár át bennünket reménységet sugárzó öröme. A bűneiddel kizártad őt az életedből, mondd ki bátran, ez most a bűtnek, ez most önmagunk megalázásának, ez most Jézus jelenléte sírva keresésének az ideje. Az a legijesztőbb, amikor azt mondjuk, elvitetett a vőlegény, nincs öröm, és jó ez így is, ez a halál. De ha azt mondod, hogy ez a bőjtnek az ideje, akkor nem adod fel, nem hiszed el a gonosz hazugságát, hogy mindez csak fellelkesedés volt. Akkor látod, hogy van ideje a bőjtnek, van ideje a sírásnak. Ha magadra ismersz, bár csak hiányozna neked ma annyira a már megkóstolt Jézusi öröm, bár csak fájna neked ma annyira a már megismert új szertefoszlása a régiben, hogy kimondod most, Uram, csak Te vagy az örömöm. Jézus, csak Te vagy az életem, és addig bőjtölök, addig sírok, addig leszek összetörve előtted bűnbánatban, addig kereslek Téged, ameddig nem szólsz újra, és ameddig nem látogatsz meg újra. Hasonlóan az új és az öröm, amit Jézus elhozott, nem jelenti azt, hogy nem érint bennünket fájdalom és szenvedés, olyan is, ami nem a mi engedetlenségünk vagy bűnünk következménye. Körbevesz minket a betegség, baleset, gyász, megcsaladtatás, reménytelenség. Olyan helyzetek, amire bátran mondhatjuk. Úgy éljük meg, hogy elvétetett a vőlegény. Ez az a nap, amiről Jézus azt mondta, az övéi bőjtölni és sírni fognak. Bőjtölve imádkozni. És közben mégis a nagy titok az, hogy tudod, hogy a vőlegény halála és feltámadása által, amit ő megszerzett, az a tiéd. Van egy nagy kettőség, egy nagy titok a keresztény ember életéből. Tudnélek, akkor, amikor a bőjtnek és a sírásnak van az ideje, akkor is tudod, hogy téged már semmi nem zárhat ki. Arról a napról, amikor végleg találkozol vele, és vőlegény és mennyasszony egymásra találnak, amikor Jézus visszajön és magához veszi az ön népét. A bárány mennyegzője. De addig a napig, amelyen teljesé lesz a vőlegény és a mennyasszony egybekelése, amelyről így beszél a Biblia, hogy a bárány mennyegzője, amikor az új ég és az új föld minden régit, bűnöst semmivé tesz, addig a napig a mi életünkben egyszerre van jelen öröm és reménység, és bőjt és szomorúság. Addig egyszerre igaz a nagy titok, hogy jelen van a vőlegény a Szentlélek által, és mégis mi, mint az ő népe, a mennyasszony, várjuk őt sóvárogva, hogy jöjjön vissza. Igaz, hogy Jézus örömöt hozott az életünkbe, igaz, hogy Jézus újat kezdett. És ez a legalapvetőbb szint, ez a legalapvetőbb mélység és valóság a keresztény ember életében. És mégis ezen egy másik szinten ott van, ha annak van az ideje a bőjt, a sírás és a gyász. És közben mégis ott van a bizonyosság, hogy őhozzá tartozunk, hogy az új elkezdődött az életünkben, hogy Jézus örömöt hozott, és ezt az örömet újra helyre fogja állítani bennünk. Ez a keresztény élet nagy titka. És éppen ezért egyszerre lehetünk mindennél boldogabbak, egyszerre lehetünk minden körülmények közt reménytelőek, és ugyanakkor mindenkivel együttérzők, és a fájdalmat elhordozók. Szomorú az a keresztény ember, aki csak az örömről akar tudni, és hogyha valaki sír mellette, azt mondja, ne sírj, Jézus azt mondta, örülj. Nyomorult az a keresztény ember, aki amikor sírásban, bőjtben, gyászban van, nem tud rátekinteni arra, hogy az élete legalapvetőbb reménysége a Jézusi öröm és a Jézusi új. És ezért az igazi keresztény ember egyszerre mindennél boldogabb, mindenkinél reménytelibb, mindenkinél örvendezőbb, és mégis teljesen együttérző, mégis teljesen lágyszívű, és a szenvedőkhöz, a gyászolókhoz, a magukra hagyottakhoz odahajoló tud lenni. Milyen szabadság, hogy Jézust magát láthatjuk ebben. És akkor megértjük azt, amivel kezdtük ma ezt az Isten tiszteletet, ami valakinek a gyásznak és a szomorúságnak az órája, hogy mi szabad szívvel örülhetünk az örülőkkel, és sírhatunk a sírókkal. Mert Jézus együtt örül velünk, és mert a mi Urunk együtt sír velünk, hogy majd egy napon letöröljön minden könnyet a szemünkről. Amen. Köszönjük neked, Úr Jézus Krisztus, hogy itt vagy. Jöjj, Szentlélek, jöjj! Eléd hozzuk ezeket a testvéreinket, akik ismernek téged, és megvallottak téged életük urának, és akik most mégis azt élik meg, hogy elvétetett tőlük a vőlegény, pedig te nem mentél el tőlük. Imádkozunk azért, Urunk, most, hogy ahogy magukon érzik testvéreiknek szerető kezeit, lelkük és szívük úgy erősödjön meg avval a bizonyossággal, hogy te hordozod őket. Nem feledkeztél meg róluk. Eljutott a kiáltásuk a te színed elé. Együtt érzel velük, és nem veted el őket magad elől. Hívunk téged, Szentlélek Isten, a vigasztaló. Hozd el számukra újra az örömnek az óráját, amikor látják szabadításod, örvendeznek gyógyításodban, és abban, hogy te nem hagytad őket elveszni. És mindezek közepette egészen mélyen írjad a szívükbe, hogy te a vőlegény nem feledkeztél meg róluk a mennyasszonyról, hogy egy napon ott fognak állni veled, mindannyiunkkal együtt, az egész Anyaszent Egyházzal együtt, minden népből, minden nemzetből, minden törzsből. És azon a napon te teljessé teszed a vőlegény és a mennyasszony egymásra találásának az örömét. Hordozd hát őket, és hát, hogy mi is így hordozzuk őket, imádságban, álhatatosságban és hűségben. Az Úr Jézus Krisztus nevében kérünk, hallgass meg minket. Amen. Foglaljunk helyet. És folytassuk az imádságot. Mennyei Atyánk, eléd hozzuk a mi közben járó imádságainkat, könyörgünk gyülekezetünkért, gyülekezetünk egységéért, oltalmáért, védelméért. Imádkozunk, Urunk, a házasságokért, oly hatalmas nyomás és támadás alatt vannak a házasságok ebben a világban. Kérünk, Urunk, gyógyító, szabadító kegyelmedért. Kérünk téged azért, hogy bennünket minden kemény szívűségből hívjál megtérésre. Imádkozunk a gyermekeinkért, Urunk. Egyedül te vagy az, aki minden hibánkat, mulasztásunkat ki tudod pótolni, hogy ők valóban te hozzád forduljanak, éppen és egészségesen növekedjenek. Imádkozunk, Urunk, idős testvéreinkért, nagyszülőkért, tedd őket ebben az elhívásban áldottá. Imádkozunk, Urunk, az özvegyekért, akik egyedül élnek. Kérjük, hogy különösen is látogasd meg őket újra és újra. Imádkozunk, Urunk, a templom építésért, hogy annak az ideje a te kezedben legyen, amikor most azt látjuk, hogy nincs annyi pénz, hogy neki tudjunk fogni. De szeretnénk, Urunk, azt, hogyha minél többen megismerhetnék az újat és az örömet, amit Te hozol. És hogy a gyülekezetnek a nagy családja be tudná lakni, otthonossá tudná tenni ezt a helyet és a következő ütemet. De kiáltunk, Urunk, mindazokért a szükségekért, amelyek túlmutatnak rajtunk. Különösen imádkozunk, Urunk, a mi hazánkért választások idején. Kérünk, őrizd meg ezt a népet a mocskolódástól és a gyűlölettől. Kérünk, hogy Te adj nekünk is önfegyelmet, amikor szólunk és beszélünk, hogy mindig úgy beszéljünk erről a kérdésről is, hogy közben tudjuk a reménység, a szabadulás, a megváltás ennek az országnak a személy számára is. Csak egyedül Te vagy, Jézus. Imádkozunk hát, Urunk, olyan vezetőkért, akiket Te irányítasz, és akik készek Téged szolgálni. Imádkozunk, Urunk, a Te egyházadért, a Te népedért Magyarországon, szerte a világban, a világ minden részén, és ma különösen Kenyában is, hogy a Te evangéliumod átformáljon embereket, egyéneket, közösségeket, társadalmat, és mindenhol a Te dicsőséged virágozhassék fel. Jöjj, Szent Lélek Isten, kérünk, és hallgass meg a mi szívünkben csendben elmondott közbenjárásunkat is. Amen. Mi Atyánk, ki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket a kísértésbe, szabadíts meg a gonosztól, Tiéd az ország, és a hatalom és a dicsőség mindörökké.